3 az igazság.
A magyarok cselekedeteiről, a feszült jelenről, a mindig más múltról és a késlekedő boldog jövőről vitatkozik Spiró György, Hatos Pál és Színási Sándor.
Üdvözlet az uraknak! Vörös Sándorról fogunk beszélgetni, amit én tisztelettel, vegyes rettegéssel mondok, mert egy idő után azt fogom érezni, hogy nem tudok kérdezni róla, mert valahogy ennek az emberek nincs úgy története, mint másoknak. Megszületett, járt iskolába, bekerült valamiképpen Babits segítségével a Nyugatba, és aztán a története egy értelmiségének a története, aki eljut egy könyvtárba, azt vezeti, de igazából nem ért hozzá, akkor talál egy másik lehetőséget, egy temetőben találkozik élete szerelmével, egy éjszakát sétálnak át, mert rájuk zárják a temető ajtaját, elveszi feleségül, egy nagyon-nagyon jól működő házasság, és hát aztán születnek a versek, jönnek a művek, és annyi. Nincs annyi fordulat az életben, mint Szabó Lőrincnél például. De hát majd segíteni fogtok. Vörös Sándor egyébként az embernek az jut eszébe, hogy azt hiszi, hogy ismeri. Azért, mert a gyerek verseit, erről ki fog derülni, hogy mennyire gyerekversek, tanulta meg, vagy hallotta mondjuk a gyereke alászülit lemezeken, vagy tanultuk az iskolában, és hát ennek következtében ő valahogy besorolódott egy ilyen ifjúsági költőbe, van ilyen kategória, gondolom nincs, egyébként pedig egy ilyen nagyon szabadon álmodó, gondolkodó, nagyon furcsa képzettársításokkal működő ember, akit lehet élvezni, és valahogy nem zavar, hogy nem értem, mármint a szó hétköznapi értelmében. Ennyit tudok letenni az asztalra, gyertek ti.
Hát igen, Vörös Sándornak valóban nincs olyan értelemben története, mint mondjuk Déri Tibornak, akit börtönbe zártak, mint mondjuk Pilinszky Jánosnak, aki kint volt a fronton, mint mondjuk Örkény Istvánnak, akit szintén meghurcoltak, aki volt munkaszolgálatos és orosz-szovjet lágertáborok fogja. De Vörösnek igenis van története, van előtörténete, van különlegesség. Tehát ugye a magyar irodalomnak van azért egyfajta, hogy is mondjam, hunni a centrikussága. A magyar irodalmi nyelv az a felső-tiszai nyelvjárás, Kazinci nyelv. Vörös egy olyan helyről jön, mondjuk a magyar Umbriából, ami kevéssé ismert. Van ennek a tájnak is nem egy költője, legnevezetesebb Berzsenyi. Maga Vörös is a Kemenes aljáról jön, Vas megye keleti részéről, és nagyon érdekes, hogy evangélikus családból jön. Édesanyja részéről vannak egyébként szerb felmenők, de ez a kisnemesi evangélikus magyar világ, amely soha nem volt túl hangos, hogy észrevetesse magát a történelemben, de mindig ott volt, és ráadásul ugye katonaősök is, tehát hogy a Vörös család apai ágon az bizony katonatiszti réteg. Nagyon sok mindent hozott, és nagyon sok mindent beépített, de hogy is mondjam, úgy, mint a hulló, vagy vörösösen szólva Fosós Szilvát beépítette, és a legfinomabb pálinka lett belőle a versben, a vers gondolatiságában. Tehát tulajdonképpen ő a 20. század minden dolgához hozzáfért. És akkor mondod, hogy gyerekversek, hát a 60-as évek legnagyobb botránya az antik eklóga, a pornográfia verse, amely egy főszerkesztőnek az újírás alapot, vagy a verset közlő újírás főszerkesztőjének állásába került, és amelyet akár tényleg lehet pornográf versként is mondani, de hát a világ egyik leggyönyörűbb verse. Próbálja meg valaki, hát sokan próbálták előtte és utána is, de ekkora szemérmetlen bátorsággal, mint ez a kappanhangú, jelentéktelen külsejű, és hát tegyük hozzá rengeteget ivó, rengeteg boros poharat elfogyasztó, és néha azt se tudta, hogy hol van, annyira leitta magát Vörös Sándor. Tehát ahogy megfogalmazza mindezt Vörös Sándor az antik eklógában, hát a közélet középpontjába került. Sokan gyerekesnek mondták a hangja miatt, de pontosan a Tűzkút című kötetének a kicsempészése Párizsban, és ugye a megjelentetése, és aztán megzsarolása gyakorlatilag az élet és irodalomban közzé tesz egy előre megbeszélt elhatárolódást, és egyből kiadja a magvető is, és ugye a magyar műhely Párizsban. Ezt a kötetet nem volt egyáltalán egy buta, nem volt egyáltalán egy naív, nem volt egyáltalán csupán csak ösztönös költőzseni, mert az volt. Tehát nekem máig kedvenc versem a 14 éves korában írt Vals Triszt, ami egy esős őszi napnak a leírása, gyönyörű dallamosan. Abban teljesen igazat adok neked, hogy nagyon-nagyon kevéssé kategorizálható, és kilóg a legtöbb irodalmi klik vagy szekértábor által diktált logikából. Nem egy vörös, vagy nem egy íjés szerkezetű szereplője a magyar irodalmi szcénának, ami pedig az ismertségét, a Halász Judit megzenésítéseket és az egyebeket, mert sorolhatjuk Pajebeáig és tovább, hogy ki mindenki próbálkozott és próbálkozik Vörös Sándor megzenésítéssel. Hát én azt gondolom, hogy áldás, hogy Vörös legalább él, mert rengeteg magyar költő nem él, pontosan azért, mert hogy nem jut el. Tegnap vizsgáztattam színész hallgatókat, musicalből írták, és nem tudták, hogy honnan született a képzelt riport. Presser nevét ismerik, de Déri Tibor, vagy Fejes Endre, vagy Hubai Miklós, ugye egy szerelem három éjszakája, vagy Vas István, ez olyan messzi csillag tőlük, hogy soha nem is fogannak a fénye hozzájuk érni. Örüljünk, hogy Vörös Sándor fénye az itt van, ha csak ilyen gyerekverses áruhában is.
Gyuri? Már 16 éves korában lehetett tudni, hogy zseni. Tehát csoda gyerek volt, és tényleg az volt, mert hát elképesztő agyberendezésre született. Hát erről az ember nem tehet. Hát vagy zseni, vagy nem zseni.
Már ő azt írta később egyébként, hogy a tanáraim közt van, aki zseninek tart, van, aki hülyének.
Igen, hát ez ugyanaz.
Ez határos, igen.
Ez ugyanaz. Na most hát az, hogy zseni volt, azt látjuk ebből a sok ezer oldalas életműből. Na most az, hogy nem történt vele semmi, nem egészen így van, és az, hogy milyen rendkívüli módon tudatos volt. Ugye a versírók többsége Magyarországon lírikus. Mert aki epikus költészetet művel, az ritka, ez a romantikával nagyjából kiveszett, noha hát vannak, akik felújították Térei János meg mások, de igazából a verses epikából hát talán a Déli bábok hőse, amit néhány régi módi tanárember ismer. Vörösnek is van egyébként például prózában írt epikus költeménye, a Bolondistók, amit hát nem nagyon ismernek, de nem is ez a jellemző egyébként. Na most az, hogy ő milyen mélységesen mély költő, az talán az a Szilágyi Ákos világította meg leginkább egy interjúba, amit 2013-ban adott egyébként, aki annak idején neki ment Vörös Sándornak, azt hiszem a Kritika hasábjai még valamikor a 70-es években, és azt hibáztatta benne, ami tulajdonképpen a lényege, hogy nincsen személyisége. Na most ez persze nem igaz, hogy nincsen személyisége, csak éppen Vörös úgy kezdte, és aztán programszerűen azt művelte, hogy ő semmiféle olyan költői szerepet nem vállal, ami az elődöknél és a kortársaknál megvan. Erről van egy nagyon érdekes dokumentum, ami a kötetekben nem jelent meg. Ez egy Illyés Gyulát froclizó verse, amikor Illyés Gyulának állítanak szobrot, mármint a Vörös Sándor képzeletében, és akkor ottan leírja, hogy az újja a szobornak egy vécére mutat, meg hogy kik vannak ott körülötte. Most nem olvasom föl, mert hát arra meg lehetett sértődni, de végül is ez a programszerű szobortalanítás, amit a kezdetektől fogva művel, az egyúttal egy nagyon mély filozófiai költészettel is jár együtt. És hát olyan cikkanásai vannak az agyának, hát csak kettőt hadd idézek itt a rengeteg kimásolt közül, ami hát a roncsszőnyegből fogok idézni. A roncsszőnyeg az egy ilyen 40-es évek közepi, tehát háború előtt, alatt, utáni verses kötet, ahol már az élet, a teljesen élet Vörös Sándorról. Egyetértek a Tűzkút, meg a Merülő Szaturnusz. Hát ezek óriási élményeink voltak, amikor végre megjelenhettek 56 után, és nagyon nehezen, hát sokáig be volt írtva persze a Vörös is. Semmi oka nem volt a betiltásnak, csak az, hogy olyan, amilyen. Tehát a roncsszőnyegből idézek. Csak egyetlen színt elgondolni tudnék, amilyet nem látok soha. Hát én ebbe beleborzongok. Hát ez a nagy filozófiai kérdés maga, hogy képes egy kétdimenziós ember a háromdimenziót elképzelni, vagy a háromdimenziós ember, most ott tartunk, a negyediket. Hát ez egy világnagy matematikai kérdés tulajdonképpen. Vagy ugyanebből a sorozatból. Zsiráfok álomszerű futása, lassú úszása légben, a virágok futnának így. Hát hihetetlen. Szóval azért ehhez egy egészen különleges tehetség kell, hogy valaki ilyet írjon. És egyetértek Szilágyi Ákossal, hogy a legnagyobb magyar vallásos költő, úgy értve, hogy a legnagyobb filozófus a magyar költészetben, csak hát nem úgy, és az ő vallásossága sem olyan vallásosság, de egyetemesen lát, kozmikusan lát, és nem úgy, mint Juhász Ferenc, aki a kozmikus képeket sorolja ottan, és egyben vannak nála a csillagok, meg a krokodillnak a bőre, hanem az egészet látja, és az egész nevében nem hajlandó rész lenni. Vagyis ő végig párton kívüli, mert a párt az a parsz, az a része valami egésznek, és ő nem hajlandó pártos költő lenni, semmilyen módon.
Bocsáss, mert csak ide néhány kifejezést idéznék, amit mondanak róla, hogy ez igaz vagy nem igaz, de látszanak a próbálkozások, hogy leírják. Azt mondja, hogy miszticizmus, romantikus nosztalgia, a kollektív tudatalatti lélektana, és amit mondasz, anti-intellektuális megismerés, tehát az egyén vagy az én kizárása a dologból, ez lenne.
Jung, bocsánat, az nem anti-intellektuális, a Vörös költészet az egy nagyon magas rendű intellektusnak.
Nem egyetértően, csak mondom neked,
csak mondom, hogy
mik vannak.
Nehogy már ez megragadjon valaki fülébe.
Szürreális stílus, dadaista játékok, Hamvas Béla és Jung modorában, vagy éppen felhasználásával, csak úgy közbeszúrva, hogy mi minden született, és ez csak egy töredéke persze.
Jó, hát Hamvas Béláról ő hivatkozik, mint mesterére. És nyelvileg valóban mestere volt Hamvas Béla. De egyáltalán nem misztikus költő Vörös Sándor, csak hát tanulmányozta azt is, meg sok mindent. Hát vannak neki Gilgames átíratai, Szabó Lőrinccel kapcsolatban már emlegettük Gilgamest, amiben ugye azt a 10 könyvet 4-re átkölti, és hangsúlyozza is, hogy ez átköltés német meg francia forrásokból, meg az eredeti nyilván átírásban, mert nem a betűket ismerte meg, átírásban, hogy hallja a hangot. De ez nem azt jelenti, hogy valami értelemellenes lenne a lírájában, ellenkezőleg rendkívül racionálisan tud gondolkozni, és erre a nagy művei, a terjedelmükben nagy művei a példák, ezekről külön fogok beszélni a drámái.
Ali?
Hát megemlítődött itt Jung neve és Hamvas Béláé, és tény és való, hogy Vörösnek volt vonzódása ezekhez a kissé mindig is peremre szorult, vagy peremre szorított gondolkozókhoz, és akkor még állítsuk Hamvas Béla mellé, aki valóban mester, és valóban egyfajta konzsenialitás köti össze őket, Fülep Lajost, aki mégsem csak akárki, és ő tényleg nem lehet peremre, tehát a vasárnapi körnek Lukács Györgyel egyenrangú, vele együtt ketten létesítő alapvető személyisége, diplomata, majd zengővárkonyi református lelkész, majd pesti egyetemi esztétikai professzor. Egy torzóban maradt, soha meg nem írt magyar művészet filozófiának a szerzője. Egy olyan személyiség, akihez a legismertebb, világszerte legismertebb magyar szociológus Mannheim Károly hazajött Németországból, Heidelbergből, mert éppen nem is tudom honnan, és Zengővárkonyba gondolta, hogy megy. Tehát ilyen személyiségek formálták Várkonyi Nándor, aki szintén kevéssé ismert, Vöröst, és tény is való, hogy van egyfajta olyan vörös kultusz, ami egy ilyen, hogy is mondjam, az ő keleties dolgaira épít, Laocséra, a kínai bölcsességekre, bizonyos értelemben a gnózis hagyományára. Hát ez többé-kevésbé termékeny félreértés, erről ő nem tehet. Az biztos, hogy az ő műveltsége, az ő nyelvezete, az bent volt, ahogy Gyuri mondta, a kezdetektől 16 évesen, tehát azért nem akárki bábáskodott fölötte, említetted Babits Mihály, tehát Kosztolányi volt az első, akihez elküldte a verseit.
Osvát is.
Igen. Osvát, mind közölték, és hát kizenésítette meg az öregeket, a Kodály Zoltán, tehát hogy ő olyan ösztönös biztonságban és felkészültséggel rendelkezett, miközben hányódott korai ifjúságában iskoláról iskolára, a pápai evangélikus elemi iskolától kezdve Szombathely, Pécs, stb., hogy bizonyos értelemben tényleg szabálytalan pálya. Amit nem találunk meg benne, ez a politikai helyezkedés, ami Magyarországon azért eléggé kánon kijelölő dolog, hogy kinek a protezsáltja, kinek a révén úsz meg bizonyos dolgokat. Nála nincs ilyen. Ez egy érdekes dolog, és valójában nincs benne ambíció sem arra, hogy ő első legyen, és megszervezze a magyar irodalmat. Nincs benne ez az organizátori düh, mint Németh Lászlóba. Nincs benne ez a magát komolyan vetvő irodalmi diplomata, mint József vagy bocsánat, Illyés Gyula. Nincs benne az a komor proféta sem, amely mondjuk József Attilát bizonyos értelemben jellemezte. Ilyen értelemben szabálytalan, és ezért hajlamosak vagyunk elfelejteni, hogy érvényes mondani valója volt a magyar történelmről, érvényes mondani valója volt az emberiség történelméről, tehát a harmadik szimfónia, vagy a 20. századi freskó, tehát az Undor angyala, tehát ezek olyan Oden-szerű versek, vagy Rilke nagyságú versek, vagy Eliothoz mérhető filozófiai igényű versek, magyarul. Tehát ez mindenkit kielégíthet, én 10-20 évenként újra olvasom, és továbbra is ott tartok, hogy szeretnék egy picivel mélyebbre jutni bennük, de az se baj, hogyha csak a versnyelvezet visz el. Tehát ilyen értelemben én is elgondolkoztam, hogy sok vörös értékelés van, de valahogy most sincs benne a irodalomtörténészek kedvenc vagy fókuszában. Kosztolányi egyebek sokkal nagyobb kultuszra leltek, mint vörös, és a kortársai körében is volt egyfajta zavarodó adottság, hát mindenki tudta, hogy kicsoda, micsoda. Hát volt egyfajta féltékenység, mert ki tudott olyan biztonsággal verset formálni, mint ő. És most kiről beszélünk? Például Pilinszkiről, akinél ugye 7 évvel volt idősebb, de akivel együtt voltak Rómába, akivel együtt voltak Svájcba, együtt voltak Londonba. Nagyon érdekes Pilinszkinek az a kritikája, amelyben a görcsösen keveset író költő igazából azt mondja, hogy egy nagy zarándoklatnak látja Vörös költészetét, nem tudom pontosan emlékezetből, amelyre ráfér bizonyos értelme az aszkétizmus, és ez sok-sok sziporkázásból végül is egyfajta lecsupaszítás, tottságot ajánl. Egyébként az utolsó évek vers töredékei, emlékszem, gimnazista voltam, amikor a 87-es Kútba nézőt megvettem Győrben, akkor még a cipőbolt helyén könyvesbolt volt a főutcán. Kis karcsú kötet, egy nagybeteg költőt ábrázol, ilyen enyhén egy fekete-fehér fotót átbarnítottak, amit látszik, hogy a teste is már eltorzult a betegségben, és töredékek jöttek, de hát megfogtak, és nem hagytak. Tehát, hogy végig tudott változni, végig egészen a haláláig.
Volt egy olyan beszélgetésünk, ami a magyarokról, vagy a magyar jellemről szólt, hogy Babicsot idézünk, és eszembe jutott, amikor belefutottam egy mondatába. Egyébként érdekes módon a Facebookon odarakta fel valaki reakcióul a mai történésekre, hogy mennyire abban az adásban helye lett volna ennek a mondatnak tűnik. Vörös arról ír, hogy az a nép, amelyik a szuverenitását, a személyiségét, önmagát odaajándékozza a hatalomnak cserébe azért, hogy ne kelljen csinálnia, gondolkodnia és gondoskodnia saját magáról, az tökéletesen megérdemli a sorsát, és kimászni ebből soha nem tud, ha csak nem szerzi vissza a szuverenitását. És hát ennél pontosabban nem lehet fogalmazni.
Igen, hát Vörös Sándor pontosan tudta, hogy mi zajlik Magyarországon végig. És most egy újdonsággal fogok szolgálni azok számára, akik ismerik, meg szeretik, és valamit tudnak is róla, mármint a körülményekről, hogy annak idején ugye Pécset, ahol ő elkezdte azt a levéltárat szervezni, ott ő nagyon jó viszonyba keveredett Takács Tiborral, meg Csorba Gézával, és az említett Várkonyi Nándorral.
Szíriát oszlopai? Ugye?
Úgy van, Szíriát oszlopai. Hát ez egy ilyen áltudományos, misztikus valami világmagyarázat, és ma is népszerű egyébként, ismerik, mert hát ebben a fajta irodalomban újra meg újra kiadják, mert keresik az olvasók. Na most Várkonyi Nándor valóban barátja volt Vörös Sándornak, és azt szokták írni a finom irodalmárok, hogy hát ez a pécsi kör, ez azért irodalmi kérdésekben meg hasonlott. Nem kérem szépen, hanem azért, mert Várkonyi Nándor a megfelelő időpontban, a 40-es évek elején visszavette a saját német eredeti nevét. Kész. És a Vörös többé nem állt vele szóba. Tehát itten ezek a már dolgok
érted,
el vannak.
Hogy hitlerista lett?
Nem hitlerista, csak visszavette a Schwab nevét.
Hát és akkor
és utána megint visszavette a Várkonyi Nándort. Hát bocsánat, ez politikai állásfoglalás.
Aha. Azért kérdezem, hát ez hogy hitlerista lett.
Ez nem fér. Én azt nem tudom, meg nem is érdekel, de rábukkantam el, és utána néztem egyszer, egy darabom játszódott abban az időben, és akkor végignéztem az újságokat. És hát ott közölték, hogy ki magyarosított, és ki vette vissza, ugye? Na most ez elég volt Vörös Sándornak, hogy kész, és ezzel az a barátság megbukott. És aztán Pásztor Béla, aki munkaszolgálatban halt meg, Pásztor, ugye, és nagyon jóban voltak, és együtt írtak verseket, őről azért az 1970-es első összegyűjtött kötetben megemlékezik, mint egyik másik vesteréről, nem csak a Hamvas, hanem a Pásztor Béla. Na most az, hogy mi volt az ő álláspontja, az kiderül már abból, egy csomó verset írt erről, csak nem olvassák el. Megtudtad, amit mindenki öröktől ismer, és elfeledted, amit senki se tud. Annyi vagy immár, mint a többi, most mutasd meg, mit elhet tőled. Mert könnyű, könnyű törpék között óriásnak lenni, de nehéz és jobb, ha törpék között derekabb törpe vagy a többinél. Ez elég világos beszéd. Az is elég világos beszéd, ha már itt a költőjéről van szó. Én is világot hódítani jöttem, s magamat meg nem hódíthatom. Csak ostromolhatom nehéz kövekkel, vagy ámíthatom és becsaphatom. Valaha én is úr akartam lenni, ó, bár jó szolga lehetnék. De jaj, szolga csak egy van az Isten, s uraktól nyüzsög a végtelenség. Nagyon világosan megfogalmazza az álláspontját, és valóban egyetlen szó nem érheti az ő úgynevezett közéleti tevékenységét. Ő megúszta azzal, hogy fordított szakmányba, hol jobban, hol rosszabbul, tehát nem állíthatom, hogy minden fordítása tökéletes. Hát kapta, és ebből élt. És
10
akkor...
évig, ugye? 48
igen,
után.
Elég sokáig volt Indexen, ami hát nagyon furcsa egy olyan embernél, akinek az égvilágon semmilyen bűne nem volt politikailag, meg ideológiailag.
Nem volt olyan, mint...
Nem olyan volt, mint a többi.
Igen.
Egyetlen egy eset volt, amikor valami, ezt nem néztem utána pontosan, hogy történt, hogy aláírta azt a folyamodványt, a magyar kormánynak a folyamodványát, hogy vegyék le az ENSZ napirendjéről a magyar kérdés tárgyalását. Ez az egyetlen, rengetegen aláírták, de ezen kívül soha semmibe nem ment bele. Na most, hogy mennyire ismerte Magyarországot? Hát, ugye ő írt néhány drámát, ezek közül, amit játszani szoktak, gyerekdarabként szokták némelyiket játszani, az Endymiont nem játszák, és az Oktopus, vagyis Szent György és a sárkányt, azt néhányszor előadták, nem könnyű darab, de az egy normális dramaturgiájú, ilyen shakespearizáló nagy dráma, egyszer már volt róla szó, hogy az az alapja, hogy a sárkány valamennyien vagyunk. Nincs az a sárkány, az az egy bizonyos, amelyiket le lehetne győzni, mert bennünk van a sárkány. És Szent Györgyben is benne van a sárkány természetesen. De a másik, amit hát nagyon sokáig tiltottak, ez ugye a Kétfejű Fenavad című, szerintem a legnagyobb magyar dráma, amit valaha írtak, és eddig majdnem mindegyik színház, tulajdonképpen mindegyik színház belebukott, amelyik előadta. Különös története van, mert 1972-ben a Jelenkor kezdi publikálni, meg is jelenik az első felvonás, és a másodikat már betiltják. Ezt Pécs felszabadulásának a nem tudom hány századik évfordulójára rendelték pályázatul, és be volt tiltva. És 72-től 83-ig be volt tiltva, akkor megengedték Buczhunornak, hogy egy alternatív színházba bemutassa. Ezután megengedték 84-ben a Vix Színháznak, Horvai járta ki, mint igazgató, hogy Valló Péter megrendezhesse. Igen, nem volt könnyű feladat. Ilyen pantomim színházba, meg ilyen, tulajdonképpen ilyen képmutogató színházra rendezte Valló, mert hát nincs meg hozzá a magyar színházi nyelv. Utána 85-ben megrendezte Kaposvárot Babarci, nagyszerű színészi alakítások voltak benne, mindegyiket láttam egyébként, de hát nem ütött át ennek ellenére. Akkor Kerényi Imre 89-ben megrendezte a Madách Színházba, pontosabban a Körszínházba, tehát kivitte máshová. Nem volt nagyon sikeres vállalkozás, és szerintem a következő vállalkozás volt a legjobb. Ezt Szolnokon csináltuk az én igazgatásom alatt. Természetesen a kritika neki ment, és szétszette, és lehordta. Az történt, hogy nagyon bonyolult volt, egy ilyen csővázas díszlet volt, emeletes ilyen vastraverzekből álló díszlet, és annyira nem működött a dolog sokáig, hogy a rendező Csiszár Imre ezzel volt elfoglalva, és nem volt ideje instrukciókat adni a színészeknek, akik nagy bajukban azt csináltak, ami éppen az eszükbe jutott, és ez volt a legközelebb az általam látott előadások közül a legjobb. Mert elővették az összes eszközüket, ami van, és ezek az eszközök a ripacsériának az eszközei, ami minden színházi előadásnak a mélyén ott van. És ott van Vörös Sándor szövegeinek a mélyén is. A ripacséria, a bohóckodás. És ettől valami költői jelent meg a színpadon, mindegy, hogy mit írtak róla rosszindulatúan, vagy elsősorban velem szemben rosszindulatúan, noha én magában az alkotó folyamatban nem vettem részt, mert nem még dramaturgot is kívülről hívtam, Magyar Fruzsinát, tehát úgy nem volt az ágat. Tehát nincs meg hozzá a nyelv, de valami eszelő sem magyar az egész előadás. Arról van szó, hogy 1686-ban vagyunk, és jönnek a német csapatok, és felszabadítják a török alól Magyarországot. És ki hova áll át? Ki milyen maszkot viselt addig, vagy álruhát? Mindenkinek több személyisége van. Mindenki kétfejű fenevad, tehát nem csak a Habsburg és a török birodalom fenevadjai ütköznek össze, hanem mindenkiben magában is minden összeütközik, és a legnagyobb hülyeségek történnek, és van, akit kivégeznek, van, akit nem, mindenkit üldöznek a vallása miatt, vagy akármi miatt, és a végén a bádeni őrgróf, aki ilyen mellékszereplője, fontos mellékszereplője, a felszabadító egyébként, már ott van a végén szifilitikusan, és eszik valami nyomorús, és elküldi az egész világot a fenébe. Óriási darab, szenzációs szerepekkel, és nyelvileg, szóval az a nyelvi katyvasz, amit meg tud csinálni ebben a drámában a Vörös, az mélységesen magyar.
Csak egy kicsit ahhoz, mert említetted, Pali, hogy mennyire ki tudta tárni a világát egyébként a távol-keletére, és ugye 35-ben Baumgarten díjat kapott, és az egész pénzt arra költött, hogy elutazza. Tehát gyakorlatilag még Kínában is az ott levő magyarok a nyomait megtalálják. Érdekes módon van egyfajta ilyen mitológiájának, hogy itt járt a Vörös valamikor, és ezt mondta, meg azt mondta, vagy ilyen verseket írt, és ott vannak a könyves polcaikon például a Vörösnek a kínai ihletésű versei.
Hát már csak azért is, mert nekem megvan Mao Tse-tung versei Vörös Sándor fordításában, tehát hogy lefordította Mao Tse-tung, szerintem játékos volt. Hajdani kollégáimtól kaptam meg, amikor elküldött a hatalom a Balassa Intézet éléről, és nagyon érdekes egyébként, tehát járt Kínában, ismerte a kínai kultúrát, és mint minden felé ez iránt is érdeklődött. Az ő erkölcsi tartása, igen, tehát itt említette Gyuri a Várkonyi Nándorral az affért, és hát tényleg itt van Pásztor Béla, akit máig hiányzik ugye az magyar irodalmi kánonból, pedig ugye a Holdas könyvet együtt írták, és azt mondta, hogy a világ, vagy a magyar irodalom legszövővényesebb képzeletű tehetsége volt, és az egyik díjából, azt hiszem, vagy pénzjutalmából Vörös alapított is egy Pásztor Béla díjat, tehát hogy abszolút nem hiányzik az etikai kiállás, és azt hiszem, hogy azok a politikai moralisztikus dolgok, amelyeket én se alul, se felül nem akarok értékelni, ezek nem jellemezték. Tehát, hogy az, hogy most aláírt ezt, vagy az élet és irodalomban elhatárolódott a Kalóz kiadástól, ezek teljesen más léptékű dolgok, mint az, hogy azért a sokáig elfelejtett, vagy legalábbis az emlékezet alászorított holokauszt költők Pásztor Bélát ugye gyakorlatilag a magyar irodalom fős sodrába emelte a társszerzőségével, és így tudjuk felmérni egyébként a veszteségeket, hogy hány tehetséget pusztított el ez a fajta hitleráj ból ihletett merítő magyar polgárháború, ami ugye hát rengeteg embert, aki nem is tudott igazából bemutatkozni, elpusztított. Tehát megint azzal találkozunk, és én is visszatérnék, tehát a két fő fennevad, az egy történelmi panoptikum, tehát hogy ez az alcíme, legalábbis az első jelenkorban, amiben tényleg csak az első részét közölték, így jelenik meg, és hát tényleg zseniális, és fölismeri, de hát én ezt nem ismerem annyira, vagy nem értek, mert nem a szakmám, tehát az, hogy minden színészet, minden színpadi jelenlét mögött ott van a vásári komédiás, az improvizáció, a megnevettető, tehát a színpadon produkálni kell magadat, és tehát ez az a fajta nyelvi erő, gazdagság, amivel tényleg ott ugye a Hadzsi Ibrahim pécsi házában egymásnak udvarolnak szinte ilyen homoerotikus dologban, utána meg egymást a válogatott trágárságokkal ütlegelik, és közben lesik, hogy merre és hogyan helyezkedni. Hát ez egyfajta minta a magyar történelemre. Tehát én ezt azért szeretem, és meggyőződésem, hogy a magyar történetírói hagyomány keveset merít az irodalomból, mert mennyire meglátja azt a fajta heroizmustól mentes szituációt, amiben Tekeli Jánosok, ugye Tököli Imre, aki hol itt jár, hol oda jár, hol ugye most jön a fekete leves, a Váradi Pasa tartóztatja le. Tehát, hogy mindig pártokat kell cserélni, ennek mindig van egyfajta, hogy én már akkor is mondja, azt hiszem a Windek, valami németes Örgóf, én már akkor is török párti voltam titokban. Ezt majd most is fogjuk hallgatni egy pár szó, hogy valaki milyen volt titokban, és ezt hallgattuk annyiszor, és valószínűleg Vörös is tudta. Tehát, hogy a történelemnek azt az eredendő káoszát, amit nem szeretünk észrevenni, szerintem ebben a drámában én nem tudom, hogy ez a magyar irodalom egyik legnagyobb drámai alkotása, mindenesetre nagyon szórakoztató, és egyben nagyon tanulságos, és szerintem a történészek számára ott van Pécs, ez a cuki kis város, amit képeslapszerű, de ami egy olyan történelmet rejt magában, egy olyan összetett történelmet, ahol ott van ugye a tüke magyarság, de ott vannak a bunyev, vagy a sokácok, ott vannak a horvátok, ott vannak a törökök, ott vannak a németek, és hogy ott vannak a reformátusok, mert ugye az egyik főhős az egy református lelkész, aki hát közben, ennek is van ma aktualitása, egyébként hát nagy sikereket alkot bármilyen asszonyi társaságban. Tehát, hogy tényleg az a kép, amilyet hát egy olyan arhaikus nyelvezetben, de ez egy álarhaikus nyelvezet, mert ez egy költői nyelv, de kiaknázza a magyar nyelvet szinte a végsőkig, vagy legalábbis az én általam belátható végsőkig. Szóval ez egy reális történeti leírása a mi szituációnknak, annak, hogy mik vagyunk mi itt a magyarok, és hogy mennyire heroikus a mi történelmünk, és mennyire narcisztikusan szeretünk áldozatok lenni, miközben mekkora gyakorlati, meglehetősen amorális érzékkel rendelkezünk a túléléshez, és lehet, hogy ez egyébként ez a feltétel, mert én nem látom, hogy Vörös itt nagyotkat ítélne, vagy fölemelné a mutató ujját, és ezért sokkal könnyebb olvasmány, mint mondjuk Ijést olvasni. Tehát Ijésnél mindig zavar az, hogy ott bár nagyon sokszor helyes ítéletei vannak, de hát mégiscsak mi az a történelmi ítélőszék, amire ő föláll. Őrösnél ez a játékosság elfedi azt, hogy mennyire zavarba ejtő igazságai vannak.
Van itt egy zavarbejtő dolog még, ő 1970-ben Kossuth díjat kapott, 71-ben pontosabban, nem tudom, mind a két dátum szerepel, és ez a két év, amikor Nobel-díjra jelölik, ezt ugye nem kell eltúlozni, ez a Kibéri Varga Áron amszterdami tanszékvezető egyetemi tanárnak a jelölése, tehát ebből nem következik azt, hogy a világ tudta volna, hogy kicsoda Vörös Sándor, nem tudom egyébként, hogy mennyire lehetett fordítani, mennyire mert ugye már József Attilánál is megakadnak, meg Radnótinál is, egyáltalán a magyar költészet lefordíthatatlan, mondják. Tehát nem tudom, hogy ez mennyire jutott el, de a Kossuth-díj esetében meg az jutott eszembe, hogy tudta-e a magyar hivatalosság, a magyar kormányzó elit, hogy kinek adja. Hát ha ennyire besorolhatatlan volt egy ember, ennyire érthetetlen, de a közben volt valami fülbemászó édessége is néha, meg keserűsége, ami megragadta az embert, de hát azért az a politikai elit, az nem volt sem művelt, sem vájtfülű, sem különösebben érzékeny. Hogy jött ez a Kossuth-díj elő?
Hát úgy, hogy voltak köztük műveltek, és voltak köztük vágyfülűek, úgy. Végül is az, hogy a Vörös Sándor Kossuth, hát talán már előbb kellett volna kapnia, mint sem megalapították a Kossuth-díjat. Tehát a Baumgarten díjak, jutalmat is kapott, díjakat is kapott, az azt jelentette, hogy a szakma messze menően elismerte, és tudták, hogy kicsoda. És amikor végre megjelenhet a Tűzkút, meg a Merülő Szaturnusz, meg, hát akkor az egy óriási föllélegzés volt. És valószínűleg nem egészen véletlenül hozták le azt az antik eklogát 64-ben, igen. Én még középiskolás voltam, amikor olvastam, mert ugyanakkor hozták le a Juhász Ferencnek a József Attila sírja című nagy versét is, és mind a kettőből nagy botrány lett, ami hát nyilvánvalóan megrendezett botrány. Hát az is, hogy közlik, és az is, hogy utána lehet róla írni, pró vagy kontra. Tehát ez azt jelentette, hogy beengedik a nagy költészetet a magyar irodalomba, és nem csak a kispolgári költészetet, meg aztán a az új pártos költészetet. Tehát igenis tudták, hogy kicsoda, és hát azért az, hogy megjelentek a válogatott versei angolul, meg csehül megjelent, meg néhány nyelven megjelent, meg aztán szerb-horvát is meg. Az azt jelenti, hogy azért voltak, akik tudták, hogy ő kicsoda. Hát az más kérdés, hogy természetesen magyar költő nem számíthat nemzetközi elismerésre, mert nincs az a zseniális műfordító, aki ezt le tudná fordítani. Hozzáteszem, hogy nyelvi bravúrokkal van tele, ugye a psziché is, amiről még nem beszéltünk.
Ja, igen.
Ami hát szintén az alakoskodó költészetnek a legnagyobb darabja Magyarországon, és aztán páran még megpróbálták utánozni. De közben meg a dadaizmust is ő csinálja, meg az első tandúri verseket ő írja, hogy így mondjam, meg mindenfélét ő csinál, mert meghallotta a szférák zenéjét. Hát hallotta, hogyha hallja, akkor megírja. De ami az ő álláspontját illeti, az, hogy ő kicsi, amit az előbb, és nem is akar nagy lenni, ez Magyarországra is vonatkozik. Tehát ő volt a magyar irodalomban, hát nem az egyetlen, de az elsők között, aki ebben a kétfejű fenevadban pontosan leírja, hogy Magyarország hol van és mennyit ér. És hát itt a nagyhatalmak játékszereként van bemutatva, és aztán az egyes szereplőknek a sorsa, azok emberi sorsok, ugye azok tragikus sorsok, és az elején mondja, szintén ez a bádeni őrgróf, ha jól emlékszem, hogy magyarok nincsenek, vannak németek, törökök, tótok, akármik, de a magyarok rég kivesztek. És ez Magyarország. Ez Magyarország, ő így tekintett, vagy miközben a magyar nyelvnek hát az egyik legnagyobb mestere. És a magyar költészetnek egy ilyen óriási, óriási teljesítménye. Hadd olvassak föl az ő fantasztikus zeneiségére egy példát, ugye, mert költőről van szó. Hajnalom kéklő köde foszladoz már, gyermekesztendők koravén magánya, űrbeásító sűrű céltalanság, lám, hova lettél? Ágas-bogos sűrűn vezetett az ösvény. Most a fordulón üdetájra látok, óti dús völgyben viruló vetések, távoli ormok. Ám de térdemben viszem úti lázam, és az aggasztján gyereket ki voltam, csöpp koporsóban cipelem magammal, mint amulettet. halljátok, hogy ez a Szaffói verselés, és ez a Berzsenyi Partra szállottam levonom vitorlámnak az újraköltése, egy teljesen szinte köznapi nyelven, gyönyörű képekkel, és benne van, hogy ő kicsoda és micsoda. Ő gyermekként is aggastyán volt, és ezt mindig cipeli magával. Már gyermekként bölcs volt, ebben nem változik. Amit én nagyon nehezményezek, hogy gyönyörűséges halálversei voltak, amelyek az Écsben, az Élet és Irodalomban jelentek meg 88-89-ben, és aztán jöttek az örökösök, hát Károlyi, ami tovább élt, aztán jöttek az örökösök, és máig nincsen hozzáférhető állapotban az egész életmű. Ez általában előfordul, amikor az örökösök közbeszólnak. És nagyon-nagyon sokáig nem is adtak ki újabb vörös kötetet, és az interneten, ami megtalálható, az rendkívüli módon szerény. Ahhoz képest, hogy mekkora életműről van szó, és amit mindenki számára közé kellene tenni.
Pali? Látom a kezedben egy könyv.
Igen, Domokos Mátyásnak, aki ugye Rész Pállal együtt volt a magyar irodalom 20. század második harmadának a mindenese, és egy rendkívül művelt, rendkívül érzékeny irodalom értő ember volt. Leletmentés című művéből egy pár lektori jelentéssel szembesültem, amikor például Király István ugye azt mondja, hogy ahelyett, hogy Baráth Lajost és Sánta Ferencet ünnepelnénk, meg Váci Mihály Te Bolondját, hát itt ilyen vörösféle esztétikai nulla versekkel kell foglalkoznunk. Hol van már Király István, hol van már Baráth Lajos, és akár Sánta Ferenc is, pedig ő nem volt jelentéktelen néhány művében, nem is írt sokat, és el is némult. De Vörös nagyon is itt van, és ha már idézeteknél tartunk, ugye itt szembesültem azzal, hogy egy általam egyébként nagy irodalmi diplomatának tartott, és prózaírónak sem volt a legutolsó, de a legelső sem, Illés Endre azt írta a Bolondistók vázat könyvére, hogy azért abban mégiscsak van valami bőszítő, hogy egy költőt meg se karcoljon a kor, amelyben él. Igyekezett elsinkófálni a kötetet, illetve hát érezte, hogy az MSZMP központi bizottságának az irodalomtudományi munkacsoportja nem igazán kultiválja Vöröst, hát akkor ő sem. Tehát azért láthatjuk, hogy voltak vájtfülűek, tehát az, hogy Váci Mihály előbb kapott Kossuth díjat, mint Vörös Sándor, az azért jelzés értékű. Tehát bőven megérdemeltem. Egy idézetet olvasnék fel a köszöntőből. A sötét jóslatok kora elmúlt, a történelmi tél itt fütyüli már. Az ember tagjaiban öngyilkos hatalommal, vérében méreggel, fejében őrülettel, mint a veszett kutya, nem tudni, mi végzetre jut. Ha új pusztító eszközeivel végigboronál népein, eljut a kerék és a tűz elvesztéig, a beszéd elfelettéig, a négykézlábig. Igazából számomra ez, szoktunk is ugye Gyurival erről beszélni, hogy igen, ez a fajta perspektíva is itt van előttünk, emberek előtt, hogy miközben egyre magasabbra helyezzük a tétet a technikai haladásban, a trendiségben, közben létezik egy nagyon véres és egy nagyon szomorú visszaút is, akár a négykézlábig. Vörös erről is tájékozódva volt.
A végén kérünk egy verset. Gyuri, ha szabad.
Készültem, van itt rengeteg. Az egyiket. Barátom, ki azt mondod, ismersz engem. Nézd meg szobámat, nincsenek benne díszek, miket magam választottam, nyisd szekrényemet, ben semmi jellemzőt nem találsz. Kedvesem és kutyám ismeri simogatásom, de engem egyik sem ismer. Úcska hangszerem rég megszokta kezem dobját, völgyét, de ő sem tud mesélni rólam. Pedig nem rejtőzöm, csak igazában nem vagyok. Cselekszem és szenvedek, mint a többi, de legbenső mi voltom maga a nem lét. Barátom, nincs semmi titkom. Átlátszó vagyok, mint az üveg, Épp ezért miként képzelheted, hogy te látsz engem?
Köszönöm szépen. Köszönöm Hatos Pálnak és Píró Györgynek, hogy itt voltatok. A mai műsort Selmec János szerkesztette, a műsorvezető Színási Sándor volt. Köszönjük a figyelmüket, minden jót! Három az igazság.
Színási Sándor műsorát hallották.